Krisztusban, szeretett testvéreim! A mindenható Isten a mai első olvasmányban azt mondja Mózesnek az égő csipkebokor jelenetében, láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek, hallottam panaszát a munkafelügyelők miatt. Ezért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem erről a földről. És ezen mondatok után a mindenható Mózes küldi mindezeknek a végrehajtására. Krisztusban, szeretett testvéreim, igen fontos tudnivalókat közölt akkor és ott az Úr Mózessel. Kezdem a végén. Legelőször azt közölte, hogy Isten a maga szabadító munkáját, bármit, amit tenni akar az emberiséggel, az emberekkel, az mindig valakire rábízza. A mindenható Isten emberek által végzi a munkáját, emberek által operál. A második, amit igen fontos megjegyeznünk, hogy Isten mindent lát. Semmi sincs elrejtve előle. Látja a mi nyomorúságainkat, aggodalmainkat, félelmeinket, bűneinket, bálványainkat, reménytelenségeinket, sőt még azt gondoljuk, hogy rejtekben történő, de mindenképpen megtörténő hittakadásainkat is. Aztán harmadszor Isten mindent hall. Hallotta a zsidóság munkafelügyelők miatti panaszát, hiszen nem egyszer csattant hátukon az ostor, hanem hát olyan volt az elvárás, a normarendszer is, amit ők alig-alig tudtak teljesíteni. De ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy Isten hallja a mi panaszainkat is, és hogy mi mindenért szoktunk mi egyszerű emberek panaszkodni, arra gondolom, itt és most kár szót veszíteni. Két dolog azonban egészen bizonyos. Nem az igazi nyomorúságaink aggasztanak minket, és nem az igazi gondjaink miatt szoktunk mi panaszkodni. Úgy nyomorúságaink megfogalmazásában, mint gondjaink fellertározásában a lehető legtévesebb úton járunk. Ennek nyilván az az oka, hogy e világi szinten, emberi módon, beszűkült, földi horizontban szoktunk gondolkodni. Elfelejtjük azt az igen-igen fontos hittételt, hogy életünk egyetlen igazi drámája és tragédiája nem más, mint a bűn és annak következménye, az örök kárhozat. Illetve elfelejtsük azt, hogy az a fogság és bűn, amelyben a bűn alá zár, dob bennünket, az végérvényesen tönkre teheti az életünket. Az a fajta fogság, amelyben a zsidóság volt, és ilyen nagyon gyakran előfordul a mi életünkben is, az nem az igazi tragédia. Ismétlem, az igazi tragédia a bűn, és annak következménye az örök kárhozat. És ebben a tekintetben, vagy ebben az összefüggésben mondott el Jézus a mai evangéliumban két érdekes dolgot. Legelőször arról tudósít az evangélista, hogy érkeznek valakik, akik mint friss hírt elmondják Jézusnak és övéinek, hogy Pilátus valakiket kivégeztetett, miképpen be akarták mutatni a maguk áldozatát. Amikor ezt végig hallgatta, akkor ő maga idézte föl annak a 18 embernek a tragédiáját, akikre Siloámban rádölt a torony. És a korabeli, de még mindig ható gondolkodás úgy véli, hogy valamiféle isteni büntetés kell az események mögött kiszimatolni. Azért történt azokkal, ami történt, mert hát bűnösök voltak, és azt ők jól megérdemelték. Mondom, még ma is kísért ez a gondolkodás. És mennyire téves úton járunk ebben a kérdésben, már maga Jézus is jelzi, amikor fölteszi a kérdést, azt gondoljátok, hogy ezek bűnösebbek voltak, mint mások? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, ugyanúgy elvesztek ti is mindannyian, mondja. És mondta ezt azért, mert valóban igaz. Életünk egyetlen igazi drámája és tragédiája a bűn és annak a következménye. Közel 40 éves lelkipásztori múlttal a hátam mögött, kedves testvéreik, tudatában vagyok annak, hogy ilyenkor egyesek azt mondják magukban, hát ebből elegünk van. Egyebet sem hallunk, hogy bűnbánat, megtérés, gyónás, megváltozás, jobbárevés. Ez valóban így van. Folyamatosan felhangzik ez a felszólítás. Sőt, egyházi életünk legszentebb cselekménye, maga a szentmise is ezzel a fölhívással kezdődik. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg őszintén, töredelmesen bűneinket. De drága jó hívek, valóban így van, de mielőtt meggondolatlan szavakra fakadnunk, hadd idézzek egy vitathatatlanul nagy embert, egy nagy szentet. Loyolai Szent Ignác szentélyavatási perében nyilatkozott egy bizonyos Juan Pascual nevezetű tanú, aki maga is szerzetes volt, hogy hallotta Loyolai Szent Ignácot nem is egyszer, amikor éjszaka Ignác így fohászkodott. Istenem, milyen végtelenül jó vagy! Elviseled az ember még akkor is, ha olyan gonosz és romlott, mint én vagyok. Megismétlem. Istenem, milyen végtelenül jó vagy! Elviseled az embert még akkor is, ha olyan gonosz és romlott, mint én vagyok. Nos, kedves testvéreim, ha a Loyolai Szent Ignác, a nagy rendalapító, a nagy megtért ember ilyen alázatos és döbbenetes vallomást tett, akkor én hogy jövök oda, hogy zúgolódjak? Én túlzásnak vagy túlsoknak tartom a bűnbánatra szóló meghívást ezek után, ha Ignác is így paraszkodik. Vajon nincs valami baj velünk? Netán öntelt gőgünknek lettünk volna az áldozatai, ami szintén nagyon, de nagyon súlyos bűn. Tudnunk kell, kedves testvérek, hogy úgy az ószövetségi, mint az újszövetségi szentírás tele van bűneink megbánására, megtérésre, bűnbánatra, bűneink jóvátételére szóló felhívással. Készülőben kezembe vettem a konkordánciát. A konkordáncia egy olyan könyv, amely egy fogalmat hoz lelőhelyei szerint. Több száz, majdnem 400 ilyen vers íge található a Szentírásban, amely arra szólít föl, hogy változzunk meg, tartsunk bűnbánatot, szakítsunk múltunkkal, újuljunk meg lélekben, kezdjünk már igazán élni, úgy, ahogy az Isten elvárja tőlünk. Párat idézni is akarok. Halogatás nélkül térj hát az Úrhoz, mondja Sirák fia. Hagyjatok fel a gonoszsággal és higgyetek, mondja az Ószövetségi bölcs. Hagyja el útját a gonosz, mondja Izaiás próféta. Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét, hirdeti ott a júdeai pusztában keresztelő Szent János. Meddig marad kemény a szívetek, emberek, kérdi a zsoltáros. Térjetek meg, forduljatok el bűneitektől és bálványaitoktól, mondja Ezékiel próféta. Szent Márk evangélista leírása szerinti evangéliumban, amikor Jézus megkezdi nyilvános működését, a legelső szavak, amiket hallgatóinak füle hallatára mondott, az így hangzik: az idő betelt, közel van az Isten országa, térjetek meg, higgyetek az üdvösség jó hírében. Most ezen több száz felszólítás után, és amitán üdvözítőnk is ezzel kezdi a maga nyilvános működését, akkor, kedves testvérek, bátran fölvállalhatjuk bűnös önmagunkat, bűneinket, annál is inkább, mert mit is énekeltünk a Zsoltár válaszban, a 102. Zsoltárnak a 8. versét, ami örök igaz a mi számunkra, így hangzott, így énekeltük: irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik a szíve. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik a szíve. Kedves testvérek, ahhoz, hogy találkozhassunk ezzel a könyörülő és irgalmas szívű Istennel, ahhoz be kell ismernünk bűnös, gyarló voltunkat. Mi ilyenben járunk már a nagybőti szent időben? A vasárnapi igehirdetések mellett szerdánként és péntekenként a keresztútjárások adnak újabb lehetőséget bűnbánatunk elmélyítésére, de akik részt vettek ezeken, tudják, hogy a katekézis is megpróbál közelebb vinni bennünket ahhoz a tényhez, amiről most itt én önöknek szólok. Legutóbb például arról beszéltem, hogy tudatlanokat tanítani, tévejgőknek jó tanácsot adni. Akár ma is elmondhattam volna azokat a gondolatokat, hiszen nekünk lelkipásztoroknak, hogy mentsem a mundérnak a becsületét, kutya kötelességünk újra és újra elmondani, hogy hagyjunk föl az ártatlansági őrülettel. Szálljunk magunkba, vállaljuk fel bűneinket, vállaljuk fel embersorsunk, ember voltunknak az árnyékát, hogy az irgalmas Isten gyermekeiként folytathassuk életünket. És tudatosítsuk napra készen, akár a nap többször, több szakaszában, több órájában is, rendben, bűnös, gyarló ember vagyok a magam árnyékával, de irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. De hogy elnyerhessem az irgalmát, ahhoz kezébe kell tennem bűneimet, gyarlóságaimat, ember voltam árnyékát, mert az ártatlansági őrület a zsákutca, zsákutcába terel, és ami a legszörnyűbb, hogy terméketlenné teszi az életünket. Nem véletlenül fejezte be Jézus a mai evangéliumban a két korábbi úgymond gondolati hozzáfűzést a terméketlen fügefáról szóló példázattal, hasonlattal. Egyáltalán nem véletlen az. Mert amiként az Úr látta és hallotta Egyiptomban élő népének nyomorát és panaszát, ugyanúgy látja és tisztában van azzal, hogy miért és mitől terméketlen a mi életünk. Hogy éljünk a hasonlat adta jelképpel, a mi életünknek a fügefája. A már korábban szóba hozott és idézett Loyolai Szent Ignácnak van egy lelkigyakorlatos könyve, amelyről azt mondják a szakemberek, hogy több szentet fabrikált, mint ahány betűje van, csodálatos munka. Már a 400 éve csak ugyan az életszentség útján vezeti azokat, akik azt végig elmérkedik. Nos, ebben a könyvben azt mondja Ignác, hogy nagyon sok ember rendezetlen hajlamainak az áldozata, a foglya. Rendezetlen hajlamainak az áldozata és a foglya. Mik ezek a rendezetlen hajlamok, amelyek fogságba tartanak bennünket? Nyilvánvaló, hogy 400 év távlatából egy picikét modernizálni kell azokat, mert ma egészen más világban élünk, de az ugyancsak jezsuita Willy Lambert a segítségünkre siet, amikor azt mondja, az Ignác féle rendezetlen hajlamoknak a modern változata így hangzik. Kábítószer és alkoholfüggőség, szabálási kényszer, pletyka éjség, közlékenységi vágy, az ajló háború kapcsán mennyi buta és meggondolatlan beszéd hangzik el az emberek között, mindenki okosabb a másiknál. Szexuális függőség, olvasási mánia, érvényesülési vágy, televízió és internet függőség, kapcsolatészség, konzumészség, és így tovább. Vegyük észre, hogy a mai embert egész szenvedélyrendszer tartja fogva. Ennek a fogságnak a legbensőbb magja a bálványimádás egy formája. Igaza van valakinek, amikor azt mondta, amit az ember egész szívével csüng, az az ő istene. Pál apostol ugyanezt mondja a Filippieknek, amikor így szól, Istenünk a hasuk. A szenvedélyek, a megrögzött szokások mind egy cél szolgálnak, hogy a helyes értékrendet összekúszálják, és így az embert tönkre tegyék. Hogyan lehet ezekből a függőségekből, rendezetlen ragaszkodásokból megszabadulni? Legelőször be kell látni, hogy rám nehezedett, hogy valóban függök ezektől, hogy valóban megfojtanak ezek. De van Jézusnak egy biztató, bátorító igéje, amikor azt mondja, az igazság szabaddá tesz benneteket. Akkor leszünk szabadok, akkor szabadulunk meg, ha az igazság tesz szabaddá. És ez azt jelenti, hogy be kell vallani, be kell ismerni, föl kell vállalni, és Isten irgalmas kezébe kell tenni azt, ami engem megkötöző valami, akármiként fölismerek. A második lépés pedig az, annak beismerése, hogy egyedül képtelen vagyok megszabadulni ettől a rabságtól. Itt van a keresztény embernek a töblete a sztoikussal szemben. A sztoikus az mindent önerőből akar. A keresztény ember beismeri, hogy önerőből képtelen mindent megtenni, és engedi, hogy Isten a hóna alá nyúljon a kegyelembe. És amikor én közreműködök a kegyelemmel, akkor elindulhatok a lehető legjobb úton. És itt újra visszatérnék az első olvasmányhoz. Isten látja a nyomorúságunkat, Isten meghallja a panaszainkat. Csak, és ezt akartam ebben a mai elmérkedésben megértetni kedves testvéreimmel, remélem sikerült, csak legyenek azok az igazi nyomorúságaink, az igazi panaszaink. Mert ha az igazi nyomorúságunkat, az igazi panaszainkat fogalmazzuk meg, akkor következhet, jöhet a megtérés, a bűnbánat, a talpraállás, és ha ez megtörtént, akkor életünk fügefája elkezdi hozni a maga terméseit, a maga gyümölcsét, egyszerűségben, szerénységben, másokra odafigyelő szeretetben, áldozatkészségben, és így tovább. Mert végső soron Isten azt akarja, hogy újjászületett emberként hozzuk azokat a gyümölcsöket, amelyek elvárhatók az Isten útját járó keresztény embertől. A mai vasárnap kérjük az őszintesség, a töredelem, a bűnbánatnak a lelkét, hogy valóban újjászületett keresztényként fügefánk elkezdje hozni azokat a gyümölcsöket, amelyeket Isten joggal vár el tőlünk. Amen.